Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytatódik a Monitor délután, csütörtök van, délután fél öt múlt, ez a földgömb rovat ideje, és a legfrissebb lapszám van a kezemben. A telefonnal a másik végén pedig Francsis László, építészmérnök, fotográfus, egyetemi oktató és a hazai asztrofotós mozgalom egyik főszervezője. Ez mindegyik fontos lesz majd. A cikk címe, amit jegyzel, még közelebb a naphoz, megolvad-e Ikarosz szárnyán a viasz? Hát ez itt a kérdés. Nekem erről az jutott eszembe, mert hogy a napról van szó, meg a nap fotózásáról, ha mondhatom ilyen laikus módon, vagy még belenézni is nagyon nehéz, hát még akkor fotózni. És itt történt egy nagyon fontos előrelépés, ugye, hogy rögtön belevágjak a közepébe, ha nem bánod.
Igen, mi Szolájnak hívjuk, igen, sziasztok. Igen, szóval itt arról van szó, hogy ahogy mondtad is, nagyon-nagyon nehéz a napba belenézni, nem is szabad. Ugye Galileo volt az első, aki távcsővel nézett a napba, de úgy nem vakult meg, hogy kormozott üveget helyezett a kicsi távcsőve elé, és úgyis hunyorognia kellett, hogy lássa a napfelszínét, és így pillantotta meg a napfoltokat ő először. Na most azért azt kell tudni, hogy az ő távcsőve nagyon-nagyon pici volt, egy pici nagyító lencse valójában. Ahhoz, hogy a napot komolyabban tudjuk vizsgálni, egy nagyon nagy távcsőre van szükségünk. Vannak nagyon nagy professzionális távcsövek, amik erre alkalmasak. Azok nagyon drágák és kevés hangterülők, a legkülönlegesebb helyeken vannak a földbolygón, és vannak amatőr csillagászok, kisebb obszervatóriumok, amelyek számára egy közepes méretű távcsővet kellett volna építeni. Igazából valamiért úgy az történt velem, hogy én véletlenül terveztem egy olyan távcsövet, hát nem véletlenül, hanem elég komoly elszántsággal, ami erre a célra alkalmas. Itt azonban kb. 1000-szer annyi fény gyűlik össze, mint Galileo kicsi távcsövében, tehát sokkal komolyabban kellett bánnia azon az óriási energiával, ami akkor fókuszálódik a rendszerben, hát erről szól ez a távcső projekt. Ez a mi céges, illetve személyes projektem is, amitől azt remélem, hogy hát ez egy olyan ézagot tölt be egy csillagászatban, amatőr csillagászatban, ami hasznos lesz akár tudományos megfigyelések céljára is.
Mennyivel lesz könnyebb így a megfigyelés, a fotózás? Egyáltalán mit kellett változtatni a meglevő eszközökön, vagy mit kellett hozzátenni?
Hát itt arról van szó, hogy ugye, amit Galileo is csinált, azt csinálják ma kicsit nagyobb méretben a kisebb átmérő naptárcsek esetében. Van egy lencse, és annak a lencsének a színét valamilyen módon megszűrik. Ugye a lencse az általában picike. Egy nagyon nagy lencsét nagyon nehéz csinálni, nagyon drága, nagyon kevés van a nagy lencsékből, hát a lencsés tárcsai kicsi, kevés fényt fókuszálnak, hát ahhoz rengeteget tönkreférjék a szemünket, meg a fényképezőgépet, de ezt szűrő kell elrendelkezni. Nagyon méretben ez nem működik, mert a lencs az akármi sem fókuszálni fogja a fényt. Itt arról van szó, hogy olyan tükröt fejlesztettünk ki, ez egy tükrös rendszerű tárcső, ami nem minden fényt ver vissza, hanem átereszti magán a fényt, fókuszálás nélkül, kitesszük a napra, és átmegy rajta a fény. És van rajta egy bevonat, egy nagyon speciális fényvisszervező bevonat, ami csak azt a fontos, vizsgálandó spektrumtartományt, spektrumvonalat tükrözi vissza a rendszerbe, ami fontos a mérés számára, összes többit elengedi hátraszteri, igazából nem fókuszálja a fényt, csak azt, amit mérni szeretnénk. Így kiválasztjuk a sok hatalmas energiatömegből azt a pici energia részletet, amire kíváncsi vagyunk, és azt mondtam, le lehet kezdeni más eszközökkel. Tehát ez volt a trükk igazából, és ebbe csöppettem én bele, de egy olyan nagyon szerencsés okból kifolyólag, hogy egy partnerünk tud ilyen tükröt gőzölni, ami egy óriási kihívás. De van egy ismerős körben olyan ember, aki ezt nem tudja csinálni. Laboratóriumban persze, tehát ez nem egy kicsi házi barkás dolog, ez egy nagyon komoly céges laboratórium áll mögött, csak ott volt egy nagyon ismerettség, akinek járt és segített ezeket a bevonatokat.
Mert hogy ugye a Földgömb magazinban lévő fantasztikus fotó, ami mondjam, hogy nekem közelről, ha megkérdeznek, hogy mi ez, akkor azt mondtam volna, egy gyönyörű szőrű Golden Retriever, nagyon nagy felbontásban a szőre, mert olyan tollazat meg lángokra emlékeztet, ahogy írott, szálas szerkezet, tehát ilyet lehet most ezzel a kézi készülékkel segítségével fotózni a napról, hogyha valaki hozzáértő?
Igazából abban a korszakban élünk, hogy gyakorlatilag ehhez hasonló, de egy gyengébb minőségű fotókat, pontosan nem is gyengébb minőségűeket, hanem kisebb felbontásúakat már lehetett készíteni. Itt ugye az volt a lépés, hogy egy ilyen szőrös szálas, ugye arról van szó, hogy a napnak van egy mágneses meze, és a mágneses mező mentén száguldoznak a hidrogén ionok, meg egyéb más ionok is, mindenféle izgalmas ionizált anyagok, amik a Földön abszolút ebben a formában nem találhatók meg, azok is világítanak, és szűrőrendszer segítségével az óriási napfényből ezeket a világító ionfényeket meg lehet jelenteni, látszódni fognak ezek a mágneses erővonalak, a nap légkör tulajdonképpen, úgyhogy kromoszféra, és hát ez a technológia megvolt, csak ki nagyon kicsi tápcsőre volt meg, nem volt rá nagy tápcső, mert nem volt egy olyan apertúra, ami ne gyújtotta föl volna ezt a szűrőrendszert, egészen idáig, mert megterveztük azt a tápcsőt, ami úgy tudja megjeleníteni ezeket a gyönyörű részleteket, hogy közben nem termel iszonyatos mennyiségű többlethőt, amit nem tudunk lekezelni.
Írod is a cikkben, a gyerekként ugye próbáltuk a nagyítóval ugye meggyújtani az avart a napsütés segítségével, igen, bár ez ugye nem volt teljesen szabályos és nem is szabadott, de azért ezt mindenki kipróbálta, hogy lehet ezt a kísérletet megvalósítani. Van egy fontos aktualitása is a beszélgetésünknek. November 16-án nyílik a nagy országos asztrofotok kiállítás, a Csillagképek 24 a Természettudományi Múzeumban. Ugye jól mondtam minden részletet.
Igen, így van. Ugye ez a Magyar Asztrofotósok Egyesület által szervezett országos nagy kiállítás, ami nem csak a tagok képei, az asztrofotós egyesület tagoknak a képe, de minden magyar asztrofotós által benevezett fotókat hivatott bemutatni. Tehát gyakorlatilag, hogyha az elmúlt év legszebb asztrofotói, csillagos égboltot készít képeit, asztrotájképeit, bolygó, napfotóit, galaxisokat, csillagköröket szeretne valaki látni, amit a magyar asztrofotósok készítettek szerte a világban, akár Namíbiában, akár idehaza, akár robottávcsővel a világban, akkor ide el kell jönni, és a 100 legszebb fotót válogattuk össze, itt akár díjnyertes képeket is lehet majd látni, ugyanis nem is olyan régen, ilyen szeptember első felében volt a Grinchi Királyi Obszervatórium által minden éve meghirdetett év asztrofotósa nagy világversenynek az eredményhirdetése, ahol kiderült, hogy 12 magyar fotósnak a képe jutott be, és ebből 5 lett díjnyertes, ami egy ilyen egészen elképesztő eredmény, ugye ilyen történelmi nem volt, hogy ennyi embernek ennyi díjazott képe született 2024-ben, és ezekből a fotókból is, hát ugye mielőtt a magyar asztrofotósok is, hát beküldték ugye a Csillagképekre a képeiket, úgyhogy akár ezek a fotók is megtekinthetőek lesznek a Magyar Természettudományi Múzeum, de gyönyörű tárgatot készítünk most elő a látogatók számára. Ugye november 16-án 5 órakor szombaton lesz az ünnepélyes megnyitója a kiállításnak, mindenki szeretettel várunk.
Az elején a beszélgetésnek mondtam, hogy asztrofotós mozgalom, a hazai asztrofotós mozgalom egyik főszervezője vagy. Te is úgy érzed, vagy úgy érzékeled? Nyilván te sokkal pontosabban látod, hogy egyre többen foglalkoznak ezzel a hobbival, tehát szerelemből fotóznak, most hadd mondjam így, aztán majd lesz egy másik kérdésem is, mert én egyre több hírt hallok, nyilván vannak felfedezések is, tehát csillagászok, profi csillag, hazaiak, nagyon nagy teljesítmény mutatkozik az elmúlt időszakban, de a fotózásról, az asztrofotózásról, és én egyre több cikkben, egyre több kép kapcsán hallok, vagy találkozom ezekkel. Te is így érzékeled ezt?
Hát én nem csak érzékeljük, hogy nekünk számaink is vannak, tehát mi taglétszámunkon keresztül érzékeljük, hogy ez egyre divatosabb, de azt is látjuk, hogy a tagságon kívül is van egy olyan réteg, aki már ezzel foglalkozik, nyilván ugye nem minden asztrofotós egyesületi tag, de azért nagyjából rálátunk arra, hogy abszolút növekvő tendencia van, ugye mi ezt. Hát én személyesen 20 éve csinálom az asztrofotózást, akkor voltam úgy 5-en, hogy ezzel foglalkoztak, mondjuk szerintem az országban mostan 200 ember, aki ezzel foglalkozik. A világon volt néhány száz 20 évvel ezelőtt, most körülbelül 60 ezer asztrofotós van a világban, szerintem eljön a 100 ezer lesz, tehát nagyon-nagyon felkapottá vált, nem értem miért, mert nagyon nehéz dolog. Tehát, hogy nem, ez nem egy kis pályás játék az asztrofotózás, ennek nagyon sokan vágnak bele, nagyon komoly energiákkal, akár kezdő asztrofotósok szinte ráteszik az életüket, hogy akkor most érvényesnek az asztrofotózásban. Tehát nagyon erős húzó ereje van az asztrofotózásnak, bevonz embereket, és egyre jobban, egyre szebb képeket akarnak sokan csinálni.
Tehát nem egy könnyű téma pedig, azt azért én is alá tudom, én pedig még egyetlen asztrofotót sem készítettem. Én mindig, amikor a Földön meglenk, nézem, hogy asztrofotó az van-e benne, csillagászati téma van-e benne, mert az az egyik legnehezebb például számomra, mert most is itt nézem a tartalomjegyzéket, hát nem tudom, nemzetépítő közterek, Skopje, alföldi felülnézet, színes mintás, beszédes, bölények, a szeridőség, vadarc, nagy folyó, nagy dűnék, nagy vályokházak, Telbisz Tamással múlt héten beszélgettem. Szóval ezekhez úgy hozzá tudnék szólni, de azért mondjuk az asztrofotózáshoz mindig föl kell kötni a gatyát, aztán sokszor tévedek is. És itt jön a másik dolog, amire akartam utalni, hogy titeket a mesterséges intelligencia az mennyire befolyásol, mert egyébként most egy barátom például a saját fotóit lehívatta a mesterséges intelligenciát, megcsinálta a pandantját, és akkor azt bemutatta versek mellett egy könyvben. És akkor látszik, hogy az bizony gicsesebb, általában túltoltak ezek a mesterséges intelligencia képek. De mi a helyzet mondjuk egy napfotóval, amit nem tudom, 20 év után végre tudsz csinálni egy saját általad fejlesztett szerkezettel, és ehhez képest a mesterséges intelligencia, és itt a kérdés az nem veszélyes a ti számotokra, hogy hát én nem, az életben nem tudnám megkülönböztetni, hogy melyiket készítettette, és melyiket a mesterséges intelligencia. Esélyem nem lenne. Talán még a hagyományos képeknél igen, ha nem voltam túl bonyolult.
Mondanám erre, hogy belenyúltál a darásfészekbe, nekünk konkrétan az alelnökünk mind szaktudás szinten foglalkozik így a mesterséges intelligenciával, és ennek a kérdésével külön előadásai vannak arról, hogy hogyan lehet hozzá. Az, hogy mesterséges intelligencia, az most egy ilyen általános kifejezés, amiből nagyon sokféle mechanizmus áll, de különböző dolgokat művelnek, van generatív, van másmilyen. Alapvetően azért azt érdemes tudni, hogy mesterséges intelligencia azért annyira nem intelligencia, mesterségesek, abszolút mesterségesek, ezek nagyon bonyolult tanított mechanizmusok, és arra valók, amire betanítják őket. És vannak olyan algoritmusok, melyeket asztrofotózásra tanítottak, és egyébként, ha azokat jól alkalmazzák, borzasztó hatékonyak, bizonyos képi hibákat nagyon okosan tudnak elválasztani a valóságtól, tehát az jól működik, ezeket persze sosem szabad túlesni, a ló túlra átesni, tehát mindig vigyázni kell a mértékekkel, de vannak, amik jól tudnak segíteni, és vannak olyanok, amiket nem erre találtak ki, mégis színesebb és szagosabban varázsolják a fotót, ezek általában iratlan mennyiségű hibát visznek az asztrofotóban, ilyenkor mi nagyon kiabálunk, hogy állj, a kiindulás alap a valóság és a mértadat, ami a mértadatban van, az van, ami azon kívül kerül be a képbe, mert a mesterséges intelligencia bele generált valamit, ami nincs ott, kiabálunk, hogy az nincs ott, tehát az helytelen. És akkor ilyenkor nagy küzdelmek vannak, hát én a Bécsi zsűriben is benne vagyok, a világverseny zsűriében, ott is az egy folyamatos téma, hogy most használt, nem használt, hogyan veszük észre, jól a szemünk, kiszúrjuk-e, ma már be kell írni, hogyha olyan szoftvert használt valaki, mit csinált vele, tehát ez nagyon komolyan kell venni, mert az asztrofotózás dokumentarista műfaj a valóságot ábrázolja, bármennyire színes és szép, mindig a valóságot kell, hogy ábrázolja, és ha nem a valóságot ábrázolja, akkor félreviszi a megvezeti, félrevezeti a nézőt, amit nem szeretnénk.
Azt hittad a cikkben, hogy az asztrofotózásban ez volt az egyetlen égitest, a nap, amelyhez eddig ugye nem tudtunk igazán közel jutni, az amatőr fotósok, meg a félprofi fotósok sem, ugye ezért volt ez az Ikarosz hasonlat, hát akkor a ti szárnyatokon, vagy a te szárnyadon most már nem olvad meg a viasz, mert akkor így most már egyre jobb és egyre részletesebb képeket tudsz, vagy tudtok készíteni. Mire vagy büszkébb, erre a fejlesztésre, találmányra, vagy pedig magára a képre, vagy képekre, amiket készítesz?
Ez egy nagyon izgalmas kérdés, ez állandóan. Hol egyikre, hol a másikra? Először a képre voltam büszke, aztán rájöttem, hogy az eszköz, én először fejlesztettem egy ilyen eszköz, hogy tudjak ilyen képet viszni, és nagyon büszke voltam a képekre. Most, hogy egyre szélesebb körben ez a módszer elterjed, ez az eszköz, meg a típusa is, igazából az eszközben elkezdtem büszkén benne, mert rájöttem, hogy az nagyon kuriózom, mint a fotó, mert a fotókat más is megcsinálni, az eszköz nem tudja más fejleszteni. Igen. Tehát ott igazából abban az óriási tudás, meg a know-how-ban is, de a know-how-t azt át lehet tudni. Én most nagyon igyekszem a know-how-t átadni másnak, hogy hogyan kell ezt az eszközt használni, mert ez nem egyszerű használni fel, különleges körülmények kellnek neki, amit megvalósítható, hogyha az ember nem valósítja meg ezeket a körülményeket, akkor nem lesz olyan eredménye, mint hogyha jó körülmények alól fotóznak. Tehát ilyen értelemben az eszköz az, ami igazán nagy értéket képvisel. Most az én, ebben az évben, most az én szemléletem szerint, mások szerint meg a fotóim, tehát ezt mindenki majd eldönti maga, hogy kinek mi az érdekes igazán.
Hát én mind a kettőhöz őszintén gratulálok neked, nagyon szépen köszönöm. November 16-dik nyílik a nagy országos asztrofotó kiállítás Csillagképek 2024, szombat délután Természettudományi Múzeum. Francsis Lászlónak nagyon szépen köszönöm, és további jó fotókat, még részletesebb fotókat. Köszönöm.
Köszönjük szépen, minden jót.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.